Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mit hoz az idő a magyar gazdaságban? Miért jók az immateriális befektetések? Hozzátesz-e valamit a gazdaság teljesítményéhez az emberi boldogság? Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csat Magdolna közgazdászt, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást.
Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetnek minket, és aztán utána újra megnézhetik az adást. Szóval, magyar gazdaság, hogy állunk most? Hú, ez egy leltár.
Azt akartam, de mennyi időnk van?
Hát, akármennyi is. Hát igen, nem tudom, hogy állunk most.
Hát ugye nem lehet eltekinteni a külső körülményektől, és a külső körülmények azok befolyásolják a vállalati döntéseket is, és a külső körülményekről azt kell, hogy mondjuk, hogy óriási bizonytalanság a világban, ezt mindenki tudja, látja, érzékeli, és ugye ez látszik például a legutóbbi adatokban, ha már egyszer a gazdaság állapota szóba került, ugye a gazdaság állapotát leírja, hogy a beruházások azok hogy néznek ki, vannak-e beruházások, és akkor mindig keresik a közgazdászok az okokat, hogyha hosszú ideje már nincsenek beruházások, visszafele megy az adat, tehát mindig a mérés az úgy néz ki, hogy az előző időszakhoz képest csökken a beruházott érték. És hát ennek az egyik ok az a bizonytalanság, mert ugye mondják azt is, hogy magasok a kamatok, de az igazi gond az, hogy van-e piac, el lehet-e adni a terméket, el lehet-e a piacra juttatni, vagy nincs közlekedés, nincs hajó, ugye áll az élet, nem jön be az alapanyag, nem lehet legyártani, tehát olyan méretű a bizonytalanság, hogy ilyenkor az emberek, általában az emberek, tehát a magánemberek sem nagyon fektetek be, kivéve, hogy amikor ilyen kedvező hitelek vannak, mint most a lakástámogatásra, de normál piaci kamat mellett azért nem nagyon vásárolnának az emberek házat, lakást se, de a cégek meg nem vásárolnak gépet, nem építenek új csarnokokat, mert nem tudják, hogy majd azt a terméket el tudják-e valahol adni.
Most olvastam egy cikket arról, hogy a német gazdaság hogy áll, és nagyjából úgy nézett ki, hogy a német gazdaság körülbelül 4 éve megy lefelé folyamatosan, és rengeteg embert bocsátottak el, és a német autóipar az lefelé megy, és a német vegyipar már kiköltözött Kínába. Ez meghatározó számunkra?
Hát az a gond, hogy Magyarország annyira összekötötte a saját sorsát a német gazdasággal.
1000 éve.
Történelmileg igen, de az utóbbi időben azért az a nagyon sok befektetés, ami Magyarországon megjelen, német befektetés, az nagyon, nagyon megmerevítette a magyar gazdaságot. Tehát ugye egy német cégnek nem lehet megmondani, hogy mit csináljon, ő tudja, hogy mit akar, miért jött ide, ahhoz megkapja a kellő állami támogatást is, és ilyen módon, hogyha bajba kerül az a cég, akkor annak a hatását nem tudjuk elhárítani, és a kilátás sem annyira jó, mert nemrégen jelentette be éppen a kancellár, hogy a 26-os évre, tehát erre az évre, sőt a 27-es évre is körülbelül lefelezte a várható gazdasági növekedést. Ilyen 0,5-ről beszélünk ebben az évben.
Tehát az szint gyakorlatilag nulla.
0,75-ről a jövő évben. És hogyha azt is megnézzük, ha már a környezetet elemezzük, és hogy az a magyar gazdaságra hogyan hat, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió mennyire találja azt a pontot, hogy hogyan lehetne megindítani a gazdasági növekedést, vagy egyáltalán beindítani a gazdaságot az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy nem találta meg az igazi módszert, mert ha megnézzük akár a költségvetési tárgyalásokat, akár azokat a gondolatokat, hogy hol erősítenek rá az európai gazdaságra, akkor én nem gondolom, hogy ezek az ötletek, ezek nagyot lendítenek majd az Európa gazdaságon, mert ugye most az új dolog az autó mellett, az a hadigyártás, az a katonás dinamo. Most ugye ennek van egy ilyen politikai magyarázata, amiben én nem akarok belemenni, mert nem értek hozzá, de hogy félni kell az oroszoktól, de ugye ugyanakkor meg ez megint jelent terméket, jelent technológiát, tehát úgy néz ki, hogy ezzel majd a gazdaság talán belendül, és ugye a magyarok is próbálnak egy kicsit ehhez kapcsolódni, hogy ezzel a hadigyártáshoz is, ha már az autóiparral is sikerült a jól összebútorozni magunkat a németekkel, már... most a hadiba is összebútorozunk. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha abból a szempontból nézzük a dolgot, hogy a magyar gazdaságnak mi lenne a kifutása, akkor én azt gondolom, hogy nem ez, ami felé az Európai Unió megy.
Közbevetőleges kérdés. Lehet-e számszerűsíteni, hogy mondjuk a német gazdaság problémái, meg az ukrajnai háború együtt, és akkor még a hormuzi szorosról nem beszéltem. Ezek mit jelentenek a magyar gazdaság szempontjából? Lehet-e itt azt mondani, hogy a GDP x százalékát jelentik, vagy valami a félét?
Hát hirtelen egy számot tudok mondani, hogy a magyar export na körülbelül a 25%-a az kötődik a német cégekhez. Tehát, hogyha ők nem tudnak gyártani és nem tudnak eladni, akkor azt megérzi a magyar gazdaság is. De hagyd mondjak egy másik példát, hogyha azt nézzük, hogy az ipar, mert ugye nálunk az iparnak nagyon nagy az aránya, 20% körül van a teljes népgazdaságon belül, és ha azt nézzük, hogy Lengyelország, Csehország, és azt nézzük, hogy mondjuk 21-hez viszonyítunk, ugye most 26 van, 21-et tekintjük bázisnak, akkor azt látjuk, hogy a magyar ipar az azóta gyakorlatilag folyamatosan lefele megy, a német is. Tehát mi nagyjából együtt megyünk. A csehek nem, és a lengyelek sem. Na, hát akkor mi a különbség? Tehát a különbség, hogy nem ennyire függ a gazdaságuk, egy, másrészt ezzel összefüggésben sokkal diverzifikáltabb, mondja a közgazdász, ami azt jelenti, hogy sokszínűbb, sok mindent tudnak, sok mindent termelnek, sok gyáruk van, ami nem kötődik a németekhez, és ebből az következik, hogy ők most is azért, hogy mondjam, önálluk nő a gazdaság.
Közbevetőleges megjegyzés, a cseheknél nagyon erős a hadipar, a lengyelek meg sokan vannak hozzánk képest. Tehát a helyzetük ennyiben könnyebb, de...
Hát a csehek meg nem. És hát, mégis jól...
De ott nagyon erős a hadipar.
Meg nem, hát, meg nem, a hát nem a hadipar viszi a cseh gazdaságot, hanem a sok egyéb tevékenység, ami még ott van a gazdaságon belül. Tehát nem annyira egysíkú, nem annyira függ, nem annyira kitett, mint a magyar gazdaság. A lengyel az persze nagyobb is, de egyébként is egy jól diversifikált gazdaság.
Az 1,7%-os növekedés, amit legutóbb lehetett olvasni a statisztikákban a magyar gazdaságról, az most jó vagy rossz, vagy hol állunk az Európai Unió országaiban?
Az egy jó adat volt az Európai Uniós országok között, ez nem volt rossz adat, ez az élen van, bár amikor legutóbb láttam, még nem volt meg minden adat, de a meglévő adatok között jó volt, ott 5.-6. helyen volt, de mondom, nem volt meg még a 27 adat, viszont ha megnézzük, hogy mi az oka, nem a járműgyártás, hanem jelentősen járult hozzá a szolgáltatási szektor, ami nálunk nem olyan erős, lehetne erősebb is, például a diverzifikáltabb lenne a magyar gazdaság, de például a turizmus hozzájárult jelentős mértékben, hozzájárult egy olyan ágazat, hogy tudás, technológia, ezek ilyen szakértői tevékenységek, mérnöki munkák, tehát ezek az úgynevezett nagy hozzáadott értéket előállító tevékenységek. Tehát nálunk is van olyan, ami azért tudja segíteni a gazdaságot, csak nem elég nagy az arány ennek. Infokommunikáció például ilyen, az informatika, digitalizáció.
Hadd kérdezek valamit. Az emberi boldogság mennyiben járul hozzá már? Bocsánat, de ez
nagyon jó kérdés.
Tehát ugye már mondtam az előzetesnél is, amikor a műsort ajánlottam, hogy az erdélyi öreg ismerősöm beszél ott az állatokkal, mondja, hogy kicsikecském, gyere ide, meg a tyúkoknak ezt-azt, és akkor mondja, hogy a boldog tyúkok többet tojnak.
Így van.
De most tudom, hogy a párhuzam nem illő, de mégis. A boldog ember az gazdasági értelemben többet ér.
Hát,
a boldogság, mint gazdasági tényező.
Azért ne tekintsük az embert gazdasági tényezőnek. Én azt gondolom, hogy ennél bonyolultabb. Ezért nem
más szeret... se csinál a közgazdaságtan.
Már a liberális közgazdaságtan teszi ezt.
A mainstream.
Hát a mainstream az erőteljesen liberális, maradjunk annyiban, de ugye az, mikor tőkének nevezi az emberi értéket, én vagyonnak szoktam nevezni úgy egyébként, de nem vagyok egyedül sokan már, akik így gondolkodnak, főleg külföldön.
Jó, szóval akkor nem ideálom magam.
De pillanat, de jó, attól függetlenül mindjárt átérek a kérdésre. Tehát azt szeretném mondani, hogy, hogy valójában az ember a legfontosabb gazdasági tényező. Ja, meg kell nézni a nemzetközi elemzéseket, hogy azok az országok, amelyek a legtöbbet fordítanak az emberekre, legyen az oktatás, egészségügy, az emberi környezetnek a szebbé tétele, tisztaság, rend, jó emberi kapcsolatok, és így tovább, azok sikeresebb országok. De más mondok, hogy az elején szóba került ez a bizonyos immateriális, ezt már mindjárt korrigálom, hogy az nem egészen jó az a kategória, az egy nem túl jó fordítás, de azt szeretném mondani, hogy a legfontosabb ilyen nem megfogható érték, azért nem megfogható, mert nem könnyen mérhető, az az emberi boldogság, ami hozzájárul a gazdasági sikerhez. Mert ha én bemegyek egy munkahelyre, és úgy megyek be, hogy én ott jól érzem magam, de jó, hogy bejöttem dolgozni, jó a légkör, a vezetők emberszámba veszik a munkavállalókat. Nincs furcsa-farcsa, furkálás-faragcsálás, ugye, a cégen belül, hanem egy együttműködés van. Az emberek a tehetségüket ki tudják fejteni. Ötletekkel előállhatnak, és nem mondja azt a főnök, hogy neked ne legyen ötleted, nem azért vagy itt, nem azért dolgozz. Ami ugye Magyarországon elő szokott fordulni.
Nem a te ügyed, semmi mi között hozzá.
Majd én eldöntöm. Így van. Ez egy elég jellemző dolog a magyar életben. Na most akkor az az ember boldog, és sokkal szívesebben áll elő például ötletekkel, és ide szeretném a dolgot elhozni, hogy az, hogy jól érzi magát a bőrében, az azt is jelenti, hogy ő egy minden ember kreatív a maga módján valamennyire, biztos más-más területen, de akkor, ha kijön belőle az a kreativitás, az hozzájárul a gazdasági sikerhez. Tehát lehet, hogy abból egy jobb megoldás lesz, egy jobb vállalati szervezeti megoldás, egy új termék, egy terméknek a módosított változata, tehát olyan dolgokat tud az ember a munkahelyén, vagy olyan ötlettel áll elő egy informatikus, amely annak a szervezetnek a működéséhez is pozitívan járul hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében, és hogy boldog-e. De hogy mitől boldog, az egy más kérdés. Hát, és itt utalnak arra vissza, hogy az ember az nem egy anyagi dolog, mert ugye bizonyítékok vannak arra nézve, hogy önmagában az anyagiaktól valaki nem boldog.
Zárulás kitérő, hogy van a rangsor, hogy a legboldogabb országok, ahol az emberek a legboldogabbak, és akkor valami általam ismeretlen...
Costa Rica.
Tehát vagy olyan ország, ami anyagi értelemben, hát valahol a sor végén kullog, de ott az emberek boldogok, akkor ez a kettő...
Hát ezt mondtam az előbb, hogy nem az anyagiakon múlik. Hát mindaz, amit az előbb mondtam, hogy jól érzi magát a munkahelyén, emberszámba veszik, a véleményére kíváncsiak, az egy természetes dolog, hogyha valaki mondjuk vitatkozik, és nem tekintik azért, hogy mondjam, egy kezelhetetlennek, mert véleménye van, hogy a társadalom olyan, hogy egymást tisztelik az emberek, etikusan működik a társadalom.
Ó, hát elég elolvasni a kommenteket, és már is ott vagyunk a Kánoánban, ez most egy ironikus.
De vannak
volt.
Olyan országok egyébként, ahol azért ez természetesebb. Ilyenek a skandináv országok, azért mondják azt például, hogy Skandináviában az igazi arany, az úgynevezett társadalmi tőke, az a bizalmi szint. Mondok egy példát, jó? Konkrét példát.
Csak a példák, mindig úgy vagyok, hogy messziről jött ember.
Nem messzi jött, saját példa. Saját kutatásból, tehát az én fiatal kollégáimnak az eredményei, hogy ha valaki például a pályázati rendszert nézi, Svédországban úgy néz ki a dolog, hogy két oldalon mondjuk be lehet adni egy KKV-nak, egy kisvállalatnak egy pályázati tanulmányt, és abba két dolgot kell, egyrészt leírja, hogy az miért lesz jó a cégnek, most jön a következő, és leírja, hogy miért lesz jó a társadalomnak. Tehát pénzt csak arra lehet kapni, aminek értéket teremt a társadalomnak, másoknak, nem csak a cégnek, hiszen az a cég az egy társadalmon belül működik. Hát nem csak a saját profitjával kell neki törődnie. Pillanat, hagyj fejezem be, és ez az egyik. Másik pedig, hogy megvan a bizalom, hogy nem feltételezik, hogy az a cég csalni akar, ezért nem kell 100 oldalon bizonyítani, hogy ő biztos jót fog csinálni, és megkapja a pénzt nagyon könnyen. Igen ám, de ha nem úgy alakul a dolog, kőkeményen vissza kell fizetni. Tehát előbb van a bizalom, nem a bizalmatlansággal indul a dolog. A bizalom van előbb, és ha ha csalódás van, akkor jön a büntetés. Tehát azért ez egy más hozzáállás, mint ami nálunk van.
Hát nem tudom, milyen van nálunk, de egy kitérő.
Bizalmatlanság.
Hát ezt nem én mondtam. Én nem, én hogy mondjam?
Ez egy viszonylag régi jellemző a magyar gazdaságon belül. Bocsánat, és még miért fontos ez? Mert a bizalmi légkörben az üzlet jobban működik. Ha én megbízom a partneremben, hogy nem fog becsapni, szerződés nélkül is nyugodtan a szavamra lehet adni, az egy gördülékenyebben működő gazdaság.
Szoktam kérdezni, hogy lehet-e készfogásra milliós vagy milliárdos üzleteket kötni Magyarországon?
100 forintos se biztos lehet, szóval
de nem, most ez egy ironikus válasz volt.
Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond Magyarországon az a bizalom hiány. Mondok egy másik nagyon, és ez is oda vezet vissza, amit ön az elején kérdezett, hogy a gazdasági siker. Ugye az innováció az a humán vagyon mellett, tehát az emberek tudása, kreativitása mellett, és azzal összefüggésben az innováció az egy gazdasági érték. Gazdasági érték, és viszont egy bonyolult dolog. Tehát egymagában egy cég olyan nagyon könnyen nem tud innoválni. Ezért vannak az innovációs hálózatok. Ugye a közgazdász azt mondja, hogy ökoszisztéma.
Igen.
Jó, de ezek csak akkor működnek, hogyha azok az emberek, akik együtt működnek, azok megbízhatnak egymásban. Én nem régen csináltam egy ilyen felmérést vállalatoknál, egy online kérdéves felmérést, igen, hogy miért van ebből kevés. És alapvetően az jött vissza, hogy nincs bizalom, nem bíznak meg a cégek egymásban, és ez óriási hátrány.
A cégek egymásban, vagy a cégeken belül az emberek? Tehát én mindig azt gondolom, hogy
mind a kettő, bocsánat, és a cég sem bízik meg az államban, állam sem a cégben. Ugye mondok, még egy konkrét példát mondok, hogy az egyik vállalati vezető például azt mondta, ez egy nagy külföldi cég volt, maradjunk annyiban, hogy ő szervezett egy ilyen hálózatot, mert kapott érte pénzt, hogy szervezzen ilyet az államtól. És akkor megkérdeztem, hogy most hogy áll ez a szervezet, ez az együttműködés, azt mondta, megszűnt, mert már nem kapja a pénzt. Na most példa, hogy tehát amikor nem alulról jön a dolog, mert megbízunk egymásban, együtt szeretnénk egy jó dolgot csinálni. Hadd mondjak egy fontos dolgot, ha 10 magyar kisvállalat vagy 5 összefog, az el tud menni együtt egy sikeres termékkel külföldre, egy darab nem tud elmenni, hiába várjuk tőle, hogy minden KKV exportáljon. Értelmetlen dolog. Ahhoz egy kicsit, hogy mondjam, egy nagyobb egység kell, 2-3 összeáll, együtt kitalál valami jó dolgot, piacot kutat, elmegy mondjuk Lengyelországba. Mi miért vagyunk tele lengyel cégekkel? Ma hallom reggel, bocsánat, én azt hittem, nem akartam hinni a fülemnek, hogy nem biztos, hogy lesz elég gyümölcs, mert Lengyelországban is probléma van a gyümölccsel. Itt tartunk, hogy gyümölcsöt lengyelektől várunk.
De hát Lengyel, jó, most ez kitérő.
Ez
hát
kicsit kitérő volt, tudom, de...
Európában az egyik legnagyobb gyümölcstermesztő Lengyelországban.
Lett.
Nem voltak TSZ-ek, tehát egész más.
Ugyan már, én azt gondolom, hogy ennek semmi köze a TSZ-ekhez.
Hát dehogy nem.
Nem,
hát
ez
hát.
Annak, nem, ennek ahhoz van köze, hogyha megnézzük, hogy a lengyelek mire költenek, a lengyelek tudatosan megerősítették a költöttek a mezőgazdaságra, nálunk meg nézzük meg, hogy mennyit költöttünk a mezőgazdaságra.
Ez biztos így van, de az a körülmény, bocsánat, hogy vitatkozom, az a körülmény, hogy Magyarországon TSZ-ek voltak, amiket aztán megszüntettek, az egyéni gazdaságok újraindultak, az egy más helyzet, mint ami a lengyeleknél volt, hogy nem szűntek meg az egyéni gazdaságok, hanem volt egy folytatólagos fejlődés, és igen,
bocsánat, én is hagyítatkozom, csak egy mondat erejéig, nem akarom én azt a világot véletlenül sem védeni, de azért ott volt egy háztáji gazdaság, amelyik sikeres volt, jó kizsákmányoltak magukat az emberek. Tehát a magyar mezőgazdaság, hogy mondjam, ezért elég sikeres volt sokáig. És bocsánat, és mostanában lett az a gond, hogy tulajdonképpen a magyar mezőgazdaság nem találja a helyét, finoman fogalmazva, és ehhez képest a lengyelek meg mit láttak a lengyelek? Azt látták, hogy a élelmiszer egy stratégiai ágazat, az élelmiszergazdaság, mert enni akkor is kell, hogyha autó nem kell, de enni kell.
Most belefutottam abba a zsákutcába, hogy vitatkozni akartam, bocsánatot kérek, mea culpa.
Nem, semmi gond.
Egy megint kitérő. Volt egy megjegyzés itt a svéd kisvállalatok pályázata kapcsán, hogy nem csak a saját profit érdekli őket, hanem az, hogy ennek milyen a társadalmi.
Bocsánat, nem kap állami pénzt.
Igen. Az összes multi a saját profit után megy. Érdekli bármi más is a multi cégeket?
attól függ, hol vannak. Ha megtetik, hogy ne érdekelje semmi más, akkor megteszik. Mert ugye, ez egy nagyon-nagyon hosszú idő kéne, de rövidre fogom a dolgot. Ugye alapvetően a nagy multicég az úgy működik, hogy profitot maximalizál, mert tulajdonosok vannak, és a tulajdonosok zsebébe akarja pénzt tenni természetesen. Ezért szanaszéjjel szórja a tevékenységét a világ minden táján. Hol mit kap a kormányoktól ahhoz, hogy oda menjenek? Magyarországon mindent, amit kér, megkap. Adókedvezménytől kezdve, most hagyd ne menjek bele a részletekbe.
Például az élelmiszeripari cégek épp nem kapták meg, épp azért panaszkodnak, mert nem kapták meg.
Nem tudom, melyik itt nem kapott meg,
hát
de
nagy bolt hálózatok.
Az nem élelmiszeripari cég, az kereskedelem. Most ne keverjük azt. Én most a gyártókról beszélek.
Megint rosszul.
Nem, én élelmiszeriparról beszélek. Az kereskedelem és szolgáltatás, az egy más ágazat. Az igaz, de az egy más dolog. Én most a termelőkről beszélek, ugye a feldolgozóiparon belül az élelmiszeriparról, és ugye, de nem is ott van a nagy támogatás, hanem inkább a gépipar, járműipar, stb. Akkumulátorgyártás, elektromos és így tovább terület. Na most, ha egyszer azért jön ide, mert olyan kedvezők a körülmények, hogy a legalacsonyabb az adó az egész Európai Unióban, sőt a világon, a bérek majdnem a legalacsonyabbak, és semmi, de semmi elvárás olyan nincs, hogy a társadalomnak valamit letegyen az asztalára, akkor miért tegye? Hát nem bolond, hogy a profitjából költsön. Tehát ez egy más történet. Itt a svédeknél társadalmi elvárás van. Tehát itt társadalmi elvárásról kell beszélni, hogy van-e ilyen, hogy a cég az igenis a társadalom asztalára is tegyen le valamit. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség lenne, de ugye a svédeknél is a KKV-szektorról beszéltünk, és nem a nagyvállalatokról.
Igen.
A nagyok nem kapnak ingyen pénzt. Ott kezdődik a dolog. Tehát itt a támogatást az a kisvállalati szektor kapta, amiről én itt beszéltem, amit kikutattak az én PhD-s doktorandusz hallgatóim.
Befejeztem a vitatkozást, vagy az ellenvetéseket.
Hát bocsánat, én csak a kutatásokra igyekszem hivatkozni, amiket ugye a hallgatókkal azért már nagyon régen csinálunk.
Viszont még egy dolgot, hát két percünk van rá, vagy valahogy, az immateriális befektetések. Mondta, hogy rossz fordítás.
De inkább azt mondanám, hogy az immateriális, ugye az nem anyagi, azt jelenti magyarul, és az egy számviteli fogalom, a könyvelés használja, és arról van szó, hogy olyan vállalati javak, amelyek nem megfoghatók, mint egy asztal, egy szék, hanem ilyen mondjuk egy szellemi terméke a cégnek. Mondjuk van egy újítása, egy találmány, egy szabadalma. És ugye azt számon tudják tartani a könyvelésben.
Igen.
De van ennél egy átfogó fogalma, azt úgy nevezik, hogy hát nevezük tudás vagyonnak, kicsit átfogóbb, ebben benne van minden, például benne van az emberi tudás, benne van a kreativitás szintje, benne van a szervezeti kultúra, benne van az, hogy egy cégnek milyen a híre, hogy például nem csapja be se a vevőt, se a beszállítót, se azt a céget, amelyikkel együtt működik, és akkor egy jó kép alakul ki róla a piacon. És ezek olyan értékek, amiket nem lehet mérni, tehát az a baj, hogy ezek statisztikailag nem mérhetők, vagy számvitelileg nem megmérhetők, de bizonyítható, hogy ahol ezek erősek, ezekbe a témákba befektet egy ország, azok az országok sikeresebbek. És meg lehet nézni, hogy az elmúlt 10 évben a statisztika azt mutatja, hogy azok az országok, amelyek ezen a területen, de be lehet egyébként hozni a továbbképzést, cégeken belüli továbbképzést, be lehet hozni a szervezeti átrend, menedzsment módszerek fejlesztését be lehet hozni. Ugye ez minden megfogható dolog, viszont nagyon sokat használ a cégnek, meg az országnak. És azok az országok, ahol ezekre a területekre sokat fordítanak, kutatásfejlesztésre például, azok a cégek sikeresebbek, azok az országok sikeresebbek, és az látszik, hogy az elmúlt 10 évben a világban is úgy alakultak a dolgok, hogy a fizikai beruházások, gépek, épületek, utak, stb. Aránya csökken, és inkább ezek a tudásberuházásoknak az aránya nő fejlettebb országokban. Tehát azért fontos, hogy ezzel foglalkozunk, ezzel a nem megfogható értékekkel. Ugye van egy szó, angol szó, hogy intangible, ez a nem megfoghatót jelenti, de ez több, mint az immateriális, mert az immateriális az a számvitelben is megjelenik. Ezek meg nem jelennek meg a számvitelben, de nagyon fontos értéket képviselnek. És ugye ezekre kellene többet fordítani, és csak egy mondat, ha még beleférünk, hogy ugye most fontos, hogy pénzt hozunk haza, ha minden sikerül, ugye? Az Európai Unióban benn ragadt pénzekről. Itt se lesz mindegy, hogy ebből mennyi lesz fizikai, és mennyi lesz tudás, beruházás, mert azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szerkezetét, amivel kezdtük, hogy azt fejleszteni kéne, javítani kellene, tudásberuházásokkal lehetne javítani. Tehát abból a pénzből jó lenne nagyon sokat tudásberuházásra fordítani, és nem csak fizikai beruházásokra.
Hogy látja annak az esélyt, de ez már csak egy félperces kérdés, vagy annyi sem, hogy ha hazajönnek ezek a pénzek, hogy ezeket sikerül jól befektetni?
Hát ha nincsen, hát két dolog kell hozzá. Az egyik az, hogy ne legyen hajsza, hogy mit tudom én, időponthoz van kötve, hogy addig van. El kell költeni. A másik, hogy vannak-e ötletek. Vannak-e előkészített ötletek, ha vannak, azok milyen ötletek. És ezeket nem tudjuk.
Hát sok minden nem tudunk egyébként. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok minden nem tudunk, de talán így is jó. Hát akkor valahol itt folytatjuk majd legközelebb. A kérdések azok mindig újabb kérdéseket szülnek, majd meglátjuk, majd egy-két hónap múlva, vagy ősszel talán már többet tudunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár volt, technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. Köszönöm szíves figyelmüket, köszönöm, hogy itt volt. A viszonthallásra.